Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet! Isten tiszteltünk kezdetén az új énekesüzetünk 82. énekét énekeljük. Istenünk, itt hozzuk neked mindenünk.
Istennek országát keresd, és az ő nagy igazságát, minden egyéb megadatik majd neked. Alleluja, alleluja.
Sok szeretettel köszöntjük a megjelent szolgálókat és olyan gyülekezeti tagokat, akik itt vannak helyben, és azokat is, akik a képernyők előtt vannak. Még nem jöhetünk össze legálisan. Március 1-ig még tudom, hogy nagyon sokan türelmetlenek, és mi is azok vagyunk. de még március 1-ig várunk azzal, hogy kinyithatjuk-e a templomot. A járványhelyzet és a számok és a beoltottság adatainak a függvényében fogunk majd újra döntést hozni. Reménységgel várjuk ezt az időpontot. És most folytassuk az istentiszteletünket. Az új énekesfüzetünk 163. énekével. Szabadításod öröme járjon át erővel.
Isten igét fogom olvasni János evangéliumából, János evangéliumának 13. fejezetéből, az 1-től 17. versig. Isten igét a János evangéliumából olvasom, a 13. fejezet 1. verstől a 17. versig. Közeledett a Páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához. Szerette évét e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta is Judás Iskariótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt kötött magára. Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni a magára kötött kendővel. Simon Péterhez lépett, aki így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki: Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá: Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki: Ha nem moslak meg, semmi közöd nincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki: Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá: Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki árulja el, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat, és felvette a felső ruháját, ismét asztalhoz telepedett, és ezt mondta nekik: Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az úr és a mester, nektek is meg kell mosnatok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte őt. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Ámen. Most csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága Urunk, olyan jó ezzel a tudattal hallgatni az Isten tiszteletet, hogy te szeretsz minket, hogy Úrnak és Mesternek mondunk, és mégis te vagy az, aki megmostál minket, és aki megmosol minket. Köszönjük neked azt, hogy eddig is gondot viseltél rólunk, és erről a szeretetről nagyon sok minden árulkodik. És így kérünk most téged, hogy ebben a mai alkalomban is, hogy legyünk olyan közel hozzád, mint a tanítványok voltak akkor. Szeretnénk most mi is úgy elcsendesedni, ahogyan ők el tudtak, és rád figyelni. Szeretnénk, Urunk, most, ha megérintenél minket, arra kérünk téged, hogy adj nekünk erőt az ige befogadásához, adj nekünk nagyon sok áldást és szeretetet, hogy mi is meg tudjuk ezeket a szavakat tartani. Kérünk a te szent lelkedért, hogy formáljon bennünket. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg. Amen. Folytassuk tovább Isten tiszteletünket, és énekeljük a 469. dicséretünket, Jézus nyájas és szelíd.
Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet, hallgassad meg hű megváltó gyermeketet. Bűnöm láncát oldja fel, kegyelmet sahít, törjed össze maga szívem. És tiszta szíved, vonj magadhoz, Jézusom, hogy járjak veled. Vezess engem utadon, magad légy az út, melyen lelkem a halából életre jut. És szelíd, láss meg engemet, elenged hű megváltó pártkezemet.
A már felolvasott igéből újraolvasok két verset. A János evangéliumából 13. fejezetéből a 14. és a 15. verset. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát, mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Kedves gyülekezet! Már tavaly szeptember óta Rick Warren Céltudatos Élet című könyvét tanulmányozzuk az Isten tiszteleteken. A könyv keresi a választ arra, hogy miért vagyunk mi emberek itt a Földön, mi a mi feladatunk és mi a célunk. Rick Warren abból indul ki, hogy Isten teremtett mindannyiunkat. Isten alkotott meg és adott nekünk bizonyos feladatokat és célokat. És eddig a könyv alapján a következő témákat vettük át. Isten örömére lettünk alkotva, Isten családjába lettünk alkotva, illetve Krisztushoz hasonlóvá lettünk teremtve. És ezt az utóbbi témát, ezt a múlt héten fejeztük be, így a mai alkalommal elkezdünk egy újat. Egy következő témát, aminek ez a címe, hogy szolgálatra teremtettünk. A szolgálat keresztény életünk egyik fontos része, és a következő néhány alkalommal ezt fogjuk vizsgálni. A mai istentiszteleten pedig kicsit közelebbről nézzük meg, hogy mit jelent és mit nem jelent a szolgálat. Hát így önmagában ez, hogy szolgálatra teremtettünk, egy elég súlyos kijelentés. Hiszen feltételezi, hogyha nem szolgálunk, akkor nem töltjük be azt a feladatot, amit Isten nekünk adott, amit akar tőlünk. És amikor először így megkaptam ezt a témát, akkor magamban az volt a válaszom erre, hogy én ebben nem hiszek. Az első benyomásom az volt, hogy ez a szolgasság, ez ellentmond a szabadságnak, amit Jézus képvisel. És kicsit az volt bennem, hogy nekünk keresztényeknek sokkal inkább lehet szolgálnunk, semmint kell szolgálnunk. Sőt, abban se hiszek, hogy így általánosan meg lehet mondani, hogy mi emberek mire teremtettünk, hogy mire születtünk, hogy mi a mi célunk. És bevallom, hogy nehéz volt elszagadnom ezektől az előítéletektől, mert például a szolgálathoz nagyon sok negatív gondolat társul. Ráadásul egy kicsit elcsépelt téma is. Mindannyian tudunk erről beszélni, mert nagyon sokszor esik szó a szolgálatról. Hiszen keresztény hitünk egyik nagyon fontos alapja. Sőt, a hitünknek ez az egyik gyümölcse. És már az is kiváltotta az ellenérzésemet, hogy próbál meghatározni. Hogy ez a meghatározottság mindig úgy frusztrált. Mert például ott van egy festő, aki tehetséges abban, hogy ő fest. És azt mondanánk, hogy igen, ő neki Isten adta ezt a tehetséget, és ő erre született, hogy fessen. És ez igaz is. De nem csak erre teremtetett. Mert azt így nem mondhatom, hogy ő csak arra teremtetett, hogy fessen. Mert ő egy másik részen, ő egy jó barát is lehet, vagy egy házastárs. Vagy mi van akkor, hogyha valaki nem talál ilyet, amiben tehetséges? Nem találja meg, hogy mire született? Vagy egy ember csak egy darab dologra születhet? Egy valamiben tehetséges, és azt kell csinálni egész élete végéig? Például szolgálnia? Mindenkinek szolgálnia kell? A kedvenc külföldi foci csapatom, a Kiívó, néhány évvel ezelőtt egy érdekes videósorozatot tett fel az internetre, ahol meginterjúvolták a játékosokat, és megkérdezték tőlük, hogy mi a kedvenc ételük, mi a hobbiuk. Ilyen kérdéseket tettek fel, és az egyik az volt, egy ilyen kérdés, hogy mit fognak kezdeni a karrierjük után. Hát egy focista ilyen 35-40 éves korában megy el nyugdíjba, tehát hogy nem öreg emberekről beszélünk. És mégis mindenkit így meglepett a kérdés. Mert volt, aki nem is tudta, hogy mit fog kezdeni. Újra kell definiálnunk az életüket. Ők tehetségesek a fociban, de mégis eljön egy pillanat, amikor át kell gondolni, hogy ők mire is születtek. A foci is az életük része, de nem csak erre születtek. És talán visszatérve a témánkhoz, lehet, hogy pontosabb úgy fogalmaznunk, hogy szolgálatra is teremtettünk. Benne van a természetünkben. A szeretetünk egyik kifejezésmódja. Ahogyan a festő a festésre is született. De nem csak arra. És mint mondtam, nagyon sok gondolat volt bennem ezzel a témával kapcsolatban, és néhány kérdést még szeretnék feltenni nektek, és magamnak is, amik így megmaradtak a készülésem során. Nagyon sok nyitva maradt, és nem is tudom rájuk a választ, lehet, hogy nem is fogom megtudni egész életemben. Van, amire megtudtam a választ, azokra próbálok választ is adni nektek. Minden esetre jó, hogyha ezekről gondolkozunk, és véleményt formálunk. Szóval rögtön az első kérdésem az volt, hogy a szolgálat és a szabadság, az hogyan férhet meg egymás mellett? Ha szabad vagyok Krisztusban, akkor hogyan mondhatja Jézus, hogy cselekedjünk hasonlóképpen mi is? Ha nem szolgálok, akkor érvényes a hitem egyáltalán, vagy már nem? Azaz, aki nem szolgál, az nem hisz? És tényleg a szolgálat mutatja meg a hitünket? A tettek mutatják a hitünket? Rick Warren egy helyen ezt írja, hogy Isten szolgálatára lettünk hívőkké. Akkor engem, mint akit Jézus megváltott a bűn szolgasságából, a saját maga szolgasságába tett át. Ez kicsit arra emlékeztetett, mint amikor a szovjeteket felszabadítónak kellett mondani, mert előzték a német megszállókat a II. Világháború alatt. De közben ők is uralkodtak rajtunk. De hát tudjuk, hogy Isten nem ilyen. Akkor miért kell mégis őt szolgálnunk? Van jó és rossz szolgálat? És mi van azzal az emberrel, aki nem tud szolgálni? Aki fekvőbeteg például, vagy nem képes szolgálni? Vagy mindenki képes szolgálni valamit? És mit jelent egészségesen szolgálni? Úgy értem, hogy nem leszünk közben mártírok, és nem mi leszünk a középpontban a szolgálat közben. És egyáltalán miért kell nekünk szolgálnunk? Mert hogyha nem szolgálunk, akkor Isten megharagszik ránk? És ráadásul Isten azt kijelentette, hogy egy ember az egy konkrét szolgálatra született, vagy az közben váltakozik? Hát szóval ilyen kérdések kavarogtak bennem a prédikáció írása közben, és hát némelyikre most fogunk választ kapni, de nem mindegyikre, mint mondtam. De hogyha valamelyik kérdés most bennünk maradt, azt emészgessük tovább. Most először arra szeretnék választ adni, hogy miért is kell beszélnünk a szolgálatról, miért jó, hogyha erről beszélünk. Többek között azért is, mert a világban mindig is szükség lesz a szolgálatra. Arra, hogy a szeretet és az alázat ilyen formában is megnyilvánuljon. Továbbá azért is, mert Jézus példáját követjük, aki arra kért minket, hogy tegyünk úgy, ahogy a nő is tett. De egy olyan egyszerű okból is szükséges tisztáznunk, hogy mit jelent a szolgálat, amely most a napokban felkavarta a világot. 10 évvel ezelőtt Catherine Corless, egy amatőr kutató, olyat dolgot fezedezett fel Írországban, ami milliók döbbenetét váltotta ki, és felháborodását. 798 dokumentum halálesetekről. És nem akármilyen halottakról szóltak ezek az iratok, hanem csecsemőkről. Fél évestől 3 éves korig. 1922 és 98 között történhettek ezek az esetek, amelyel most az ír államot és az egyházat is vádolják. A halálesetek olyan otthonokban történtek, amelyek lányanyáknak voltak fenntartva, vagyis olyan lányoknak, akik házasságon kívül estek teherbe. Mivel ezekben az otthonokban nagyon szigorúan vették a vallási előírásokat, ezért minden ilyen lányt bűnösnek tekintettek. Sőt, minden ilyen lánytól született gyermeket is. Az otthoni dolgozók és ápolók pedig félváról vették a dolgukat. Azt gondolták, hogy minden olyan nő, aki ilyen felelőtlenül esett teherbe, az nem alkalmas az anyaságra. Olyan körülmények voltak, hogy a legtöbb kisbaba meghalt. Aki pedig túlélte, azt adoptálták az anya tudta nélkül. Most, ahogy a napokban lezárultak a kutatások, az ír miniszterelnök bocsánatot kért hivatalosan is azoktól, akik elszenvedték mindezt. Vannak túlélők, és vannak olyanok is, akik most tudták meg, hogy honnan származnak. Vajon ők mit érezhetnek? Hogyan tudnak ekkora sebet elhordozni? És azok, akik ezt tették, azok hogy éreznek? Mit gondolhatnak, vagy mit gondolhattak? Talán ilyenekre mondja Jézus azt, hogy a zsinagógákból kizárnak titeket, sőt, eljön az óra, amikor mindaz, aki megölt titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez. Igen, sokszor megmondták Krisztus nevében, hogy mi a helyes, hogy ki a bűnös, és ki nem. Ki érdemel életet, és ki nem. Isten nevében. Tisztáznunk kell, hogy mit jelent a szolgálat. Mert a szolgálatban nincs ítélkezés. Amit elmondtam, azt tudom, hogy egy nagyon szélsőséges példa, és nyilván nem történik mindenhol ilyen. De mégis megtörténik. És Magyarországon is történik ilyen, ha nem is pont ugyanígy. Mert mennyi ember él úgy körülöttünk, hogy segítségre van szüksége. Gondoljunk a hajléktalanokra, vagy meggyötört gyermekekre, kihasznált szerelmesekre, játékfüggő apukákra, önimádó főnökökre, hitevesztett keresztényekre, vagy kiégett munkásokra, és még tudnánk sorolni. Az írországi példa nagyon távol áll Jézus lábmosásos történetétől. Nagyon-nagyon távol. Rengeteg nyomorúságot tudunk okozni Jézus nevében, ezért is jó, hogyha tisztázzuk azt, hogy mit jelent a szolgálat. Most próbáljuk meg elengedni ezt a történetet, és próbáljuk megérteni, hogy mit jelent a szolgálat. Az Ószövetségben ez a szó, hogy szolgálni, elsősorban az Istennek való szolgálatot jelentette. Leginkább az áldozat bemutatást a templomban. Az Új Szövetségben is átvitték ezt a szót, itt három nagyobb jelentéscsoportra tudjuk ezt a szót tagolni. Az egyik, amit már mondtam, is az Ószövetségből átvett szolgálat szó, vagyis Istennek való szolgálat. Ez lehet hivatalos szolgálat, mint a lelkészi vagy a presbiteri szolgálat, vagy jelenthet egyszerűen hódolatot, dicsőítést Isten felé. És ez külön téma lenne kifejteni, hogy mit jelent. Második jelentése, az hasonló az elsőhöz, ez is Istennek való szolgálatot jelent, de ez olyan Istennek való szolgálat, ami az emberek között történik. Ezt a magyar nyelvbe is átvittük már, úgy hívjuk, hogy diakónia. Hát ez röviden tényleg ezt jelenti, hogy úgy tudunk Istennek szolgálni, hogyha emberek között szolgálunk. Benne van az iránya a szolgálatnak a másik ember. Ez egyszerűen lehet azt, jelentheti azt, hogy gondot viselünk valakire, valakiről, vagy segítünk valakinek, akinek szüksége van rá. Mert nyilván ma már nem áldozatokkal szolgálunk Isten felé. És itt jelenik meg a szolgálatnak a szüksége. Ugyanis a célja az nem csak az, hogy jobbá tegyük a világot, hanem hogy így is ki tudjuk fejezni az Isten iránti szeretetünket, a másik ember felé való szeretetünket. És erről nagyon sok bibliai példa is tanúskodik. Gondoljunk csak az irgalmas samaritánusra, aki a bajba jutott társán, aki egy ellenséges néphez tartozott, segített. Ezzel pedig szolgált felé, és szolgált Isten felé is. És valahogyan ezt a szolgálatot fejezi ki Hósás próféta még az Ószövetség derekán. Ezt írja, mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Isten ismeretét, és nem égő áldozatot. A harmadik jelentés, se pedig a szolgálatnak, szolgálatszónak az, amit az Új Szövetség is használ, és úgy is mondhatnánk, hogy rabszolgaság, aminek nem lehet ellent mondani. Mint ez egy parancsra történik, ha akarom, hanem ezt teljesíteni kell. Például a király parancsát azt teljesítették a szolgák. És nem szó szerint rabszolgák voltak ezek az emberek, de mégsem mondhattak nemet. És sok mindent tudnánk mondani a szolgálatról, de a témáknál maradva, vagyis hogy szolgálatra teremtettünk, térünk rá arra, hogy akkor ez most kötelező szolgálat, vagy ki lehet bújni ez alól, vagy szabadon választhatjuk egyáltalán. Ha magyar nyelven meghalljuk ezt a szót, hogy szolgálat, akkor arra asszociálhatunk, hogy szolgaság, és hogy ez a történelmünkben nagyon komolyan bele van ágyazódva, hiszen átéltük nemzetként nagyon sokszor, hogy szolgák lettünk, uralkodtak felettünk mások, elvették a szabadságunkat. A szolgálathoz hozzátartozik sok lemondás, leginkább a szabadságról. A prédikáció elején említettem, hogy nem tetszett ez a téma egyszerűen, hogy nem fért össze ezzel a szabadsággal. Nem fért össze, hogy én szolgaként nézzek magamra. És amikor elkezdtem írni a prédikációt, akkor így oldódott a feszültség, hogy meg lehet a válasz, mert itt van benne, hogy például az a diakónia szó, hogy ez egy önkéntes szolgálat. És hogy azt éreztem, hogy ez a válasz erre. Ez a feloldása a szolga és a rabszolga közötti dolognak. Hogy én szolga vagyok, de önként lettem szolga, és nem rabszolga vagyok. Azonban hát rá kellett jönnöm, hogy ez nem igaz, így sem. Márk evangéliumában ezt olvassuk. Ezt mondja Jézus. Aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen mindenki rabszolgája. Hát bevallom, hogy próbáltam a szavakat úgy csavarni, hogy az én elképzelésemet alátámassza, de nem sikerült. Ez a mondat, ez az ige megfogott. Hiába néztem utána sok kommentárban, nem találtam olyat, ami nekem tetszett volna. Hát azt jelenti ez a mondat, amit így Jézustól hangzik el, hogy szolgáljunk az embereknek, és legyünk Krisztus rabszolgái. Vagyis legyünk szolgái a szolgálat mesterének. Hogy teljesítsük a kötelességünket, ami királyunk felé, aki a szabad szolgák királya. Mert azért Jézus mégiscsak önként követjük. De akkor ki is ez a mester, a szolgák királya, aki tökéletesen tudott szolgálni? Hát Jézus egész élete egy szolgálat volt igazából, hiszen az életét is feláldozta értünk. Mégis egyetlen történetet választottam, ami talán legjobban példázza azt, hogy mit jelentett a szolgálat az ő életében. Ami megmutatkozik azt, hogy mennyire szeretetteljes és mennyire alázatos volt. Ez a lábmosásos történet. Jézus megmosta a tanítványok lábát. Ekkoriban az emberek ilyen szandálszerűségbe jártak az utakon, vagy mezítláb. Az utak pedig porosak voltak. És így a lábmosás az elengedhetetlen volt minden nap. Ezt a munkát pedig általában a rabszolgák végezték el. És milyen meglepő, hogy a mester, a király egyszer csak egy törlőkendőt fog, és elkezdi megmosni a tanítványok lábát. Megmosta őket. És milyen kifejező ez. Annyira szerette őket, hogy olyat tett, amit a rabszolgák szoktak tenni. A rabszolgák feladata volt. Ő a szolgák mestere. És ő nem felettünk uralkodik, nem parancsban adja, hogy csináljátok ezt, csináljátok azt, hanem velünk együtt csinálja. Velünk együtt él. Szolgálja a szolgákat. A szabad szolgaság után ez egy újabb ellentmondás. A szolgák mestere. A mester az életével és az értünk végzett szolgálatával nem csak példát adott nekünk, hanem egy ilyen bátorító lökést is. Elkezdte és mondja, hogy adjátok tovább. Ez pedig nem azt jelenti, hogy nekünk a legnagyobb és leglátványosabb szolgálatokat kell csinálnunk. Nem azt jelenti, hogy folyton igét kell hirdetnünk, bizonyságot tenni. Hanem ez azt jelenti, hogy kezdjük a legkisebb szolgálattal, ami a legkisebbnek tűnik. Mert a legkisebb szolgálat általában a legnehezebb. És ez pedig nem más, mint azt szeretni, aki közelünkben van. Például szeretni a családunkat. Azt a családunkat, ami lehet, hogy sokszor idegesítő, vagy nem is bírjuk elviselni őket. Több éve, évtizede együtt vagyunk velük, összezárva, főleg most a karantén alatt, és el kell viselni őket. És nem csak elviselni, hanem szeretni is őket. Ettől nagyobb szolgálat kevés van. Odaadóan és alázattal a másik mellett lenni. És ez kimerülhet abban is, hogy esetleg egy kedvesen szólunk hozzá, vagy megdicsérjük, vagy segítünk neki egy feladat elvégzésében. De akár szolgálat lehet az is, hogy őszintén megkérdezzük, hogy van a másik, és próbálunk együtt érezni vele. A szolgálat kicsiben kezdődik, és kicsiben is fejeződik be. A szolgálatban továbbá fontos az alázat is. Jézus ezt nem magáért tette, amit tett. Nem azért, hogy megmutassa, milyen nagy lelkű, és hogy ő mennyire törődik az emberekkel. Jézus a végtelen szeretete mellett önfelejtő is volt. A szolgálat az alázattal valami nagyon fontos dologra is megtanít minket, és ezt nevezi úgy Németh Dávid, teológiai professzor, hogy önfelejtés. Mert nagyon sokszor a szolgálat az egyházban arról szól, hogy mit tesszük, hogy ki a cselekvő, hogy ki van a középpontban. És az ő, ennek a professzornak a könyvéből olvasnék fel egy részletet. Ezt a Márté beállítottságot mindenütt szívesen fogadják a világban, de különösen is értékelik az egyházban. Itt az önleértékelés, de még az önbecsmérlés sem tűnik fel nagyon. Ha pedig másokért éléssel párosul, akkor egyenesen az alázat és a szolgálat példaképe keretkedik ki belőle. Tudnunk kell, hogy az ilyen életvitelbe csak az nem betegszik bele, és válik valóban áldozattá, aki folyamatosan átéri, hogy egy valakinek nagyon fontos az élete. Olyannyira, hogy önmagát adta érte. Itt Jézusra gondol. Nem igaz tehát, hogy nem vagyok fontos. Csak nem emberek szemében akarok az lenni. Van tehát lehetőség arra, hogy egy ember maga mögött hagyja önmagát, önfelejtővé váljon, és más személyek, nemes ügyek és önértékteremtő feladatok kerüljenek a figyelem középpontjában. Ha azonban megfagul az isteni megajándékozottság tudata, akkor önsorsrontó és egészségkárosító lesz az ilyen önfeláldozó magatartás. A szolgálat magas foka önfelejtővé válni. Mert ebben benne van az, hogy kapcsolódunk Jézushoz, amit már Márknál is olvashattunk, egy erős megfogalmazásban, hogy rabszolgák legyünk. És benne van a másik ember felé való szolgálat is. Mindezt pedig úgy tudjuk tenni, hogy megmaradunk önmagunk. Mi keresztények szabad szolgák vagyunk, akik önként követjük a szolgák mesterét, Jézust. Azt a Krisztust, aki egész életében szeretettel és alázattal szolgált. És ezzel adott számunkra példát és bátorítást is. Jézus nem csak szolgált értünk, nem csak olyat tett, amely megváltoztatta a világot, hogy az életet adta értünk, hanem ma is szolgál nekünk. És szolgálva bennünk is ott van Jézus. Ő maga bennünk él tovább. Bennünk szolgákban. És milyen jó ez. Milyen jó, hogy nem egy távoli parancsot kell követnünk, hanem egy nagyon közeli barátét. Egy barát kérését. És ezt a szolgálatot egy egész életen át fogjuk tanulni. És tanuljuk is, hiszen a szolgálat az életünk része. Az életünknek is a része. És kívánom mindannyiunknak, hogy tanuljunk a Mestertől, és kezdjük el már a szolgálatot ma is, kicsiben. És imádkozom azért is, hogy mindannyian megtanuljunk önfelejtővé válni. Amen. Igehirdetésre felelve énekeljük a 76. énekünket az új énekes könyvből, Igéd lámpás.
Mesterem, vesd tovább, hadd vegyem észre a lábad nyomát. Igéd lámpás, útamon fény, örök élet, erő és remény. Halljam, kövessem, szeressem az élet szavát. El nem felejtem beszédedet, szívemben forgatom szent édet. Követlek, Mesterem, vezess tovább, hadd vegyem észre a lábad nyomát. Vegyem észre majd, hogy hordoztál szüntelen, a karodba vettél és hittél egy életen át. Hadd vegyem észre majd, hogy hordoztál szüntelen, a karodba vettél és hittél egy életen át.
Imádkozzunk! Urunk, olyan nagy dolgot vittél véghez értünk, amit nem is tudunk meghálálni. És olyan nagy példa ez nekünk. Nagy példa, mert hogyha itt szétnézünk a világban, és akár itt Budapesten is, akkor azt látjuk, hogy szükség van a szolgálatra. Szükség van arra, hogy végre elfelejtsük kicsit magunkat, és észrevegyük azt, hogy a másiknak mennyire nagy szüksége van a szeretetre. És itt vagyunk, Urunk, mi keresztények, akik tudjuk azt, hogy az az áldozat, amit meghoztál értünk, az mennyire megváltoztatta a világot, megváltoztatott minket is. És ezt szeretnénk továbbadni. A te példádon felbuzdulva akarunk úgy élni, hogy az az élet szeretettel legyen tele, és alázattal legyen tele. És köszönjük neked azt, hogy te ezeket az ellentmondásokat nem kizárólagosnak tartod. Hogy ugyanúgy, ahogyan te egyszerre vagy Isten is, és ember is, ahogyan egyszerre meg tudsz érteni minket, és átlátni a mi helyzetünket, úgy tudod ezt az ellentmondást is feloldani. Úgy lehet igaz mind a kettő, hogy mi egyszerre vagyunk szolgák is, és szabadok is. Köszönjük neked azt, hogy ez a szolgálat, amit véghez vittél, az ma is tart. Hogy ma is minket ugyanúgy felszabadít, hogy a megkötözöttségeinkből, vagy a fájdalmainkból, a terheinkből, hogy mind nálad van a megoldás. Köszönjük neked azt, hogy példát adsz nekünk. És azt is kéred tőlünk, hogy szeressük a másikat, hogy szolgáljunk felé. Kérünk tőled erőt, hogy tudjuk elkezdeni ma a szolgálatot, hogy tudjuk szeretni a legközelebb azt az embert, aki a legközelebb áll hozzánk, hogy tudjuk szeretni az ellenségeinket is. Kérünk téged, hogy itt a gyülekezetünkbe is hagyj vállaljunk olyan szolgálatokat, amik neked kedvesek. Hogy tanuljuk ezt tőled. Kérünk téged, hogy rajtunk keresztül viselj gondot a szegényekre, az elesettekre, azokra, akik téged keresnek, akik elvesztették a hitüket, akik egy szerettüket vesztették el, akik vigasztalásra szorulnak, akik küzdenek, Uram, hogy legyünk mi azok az emberek, akik elmondjuk az örömhírt, hogy legyünk mi azok, akikben te ott vagy. A te követeid hagyd legyünk. Szeretünk, Urunk, téged. Szeretünk, mert te is szeretsz minket. Kérünk most téged, hogy erre az egész életre szóló hivatásra adj nekünk erőt és áldást. Áld meg a mi szolgálatunkat, a mi elhatározásunkat, a mi gyülekezetünket. Áld meg a várost, Budapestet, ezt az országot is. Hogy hagyj változzon meg úgy, hogy mi kezdünk el szolgálni. Ezért kérünk tőled erőt, és sok bölcsességet. És kérünk még azért is, hogy ezeket a gondolatokat, vagy a kérdéseket, amik felmerültek bennünk, azokat te vidd bennünk tovább, és adj nekünk válaszokat, és adj nekünk további kérdéseket is. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásvétel előtt még énekeljük az új énekes könyvünk énekét, a 136. dicséretet. Ezen a zárói nekünk. Mit is mondhatnék?
Mit is mondhatnék? Te vagy, ki megváltottál, drága életem, ó, fehérre mostál, mindenem lettél, tiéd az egész lényem, még a tűz bennem, csak érte élek már. kétségem, vezess át engem tovább a keskeny úton, add, hogy életem a világba tüzet gyújtson minden nap, csak érted élek minden nap, követlek téged minden nap, veled járok, Uram. Mit is mondhatnék, te vagy ki megváltottál, drága életem, ó, fehér mostár, mindenem lettél, tiéd az egész lényem, ég a tűzenem, csak érted élek már. Minden magam rálok igényre, téged hívlak, légy a segítségem, vezess már engem tovább a keskeny úton. Csak minden nap, csak érted élet, minden nap, követlek téged, minden nap, veled járok, Uram. Érted élet, minden nap, érted élet, érted élet, minden nap, követlek téged, minden nap, veled járok, Uram. Minden nap, csak érted élet, minden nap, követlek téged.
Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Amen. További szép vasárnapot kívánok mindenkinek. Áldás békesség!